még nem volt az országnak, aki ennyire nem tudta, hogy mit akar csinálni. És ezt láttuk is, hisz az ország oda jutott, ahova jutott. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem egyszerű egy Gyurcsányt eltávolítani, nem hogy a miniszterelnöki pozícióból, de szerintem még a tévé elől a fotelból sem. Úgyhogy komoly munkánk lesz majd. Én bízom benne, hogy ez a munka, ami előttünk áll, egyet biztosan tudok ugye, hogy Európa parlamenti választások június 7-én lesznek. Ugye az, ami még kérdéses, és ebben én azért bizakodó vagyok, és ebben talán majd utánam szólók vagy megerősítenek engem, vagy megcáfolnak, de talán 2006 óta még soha nem volt ekkora esélye egy előrehozott választásnak, és reményeim szerint majd rövid időn belül, lehet, hogy akár még idén-nyáron új kormánya lesz az országnak, lehetőleg egy olyan, ami nem a szocialistákból áll. De ezért persze tenni kell, és a 16. kerületi fideszesekre súlyos teher nehezedik ebből az ügyből, hisz magyarországi, Budapesten biztos, de szerintem Magyarországon is mi vagyunk a legnagyobb Fidesz szervezet, a több mint 500 taggal. Ebből az következik, hogy nekünk példát kell mutatni. Tehát ha mi ennyien vagyunk, és már pedig ennyien vagyunk, és ennyire összeszokottan tudjuk tenni a dolgunkat, akkor nem lehet az, hogy kudarcot valljunk. Nekünk kell megmutatni azt a többieknek, hogy igenis minden helyzetben, még egy ilyen billegőnek mondott kerületben is, van esély arra, sőt elég nagy az esély arra, hogy ahogy annak idején Németh Zsolt mondta, ugye agyakba döngöljük a kommunistákat, vesző a választásokon. Egy biztos választás lesz Európa parlamenti mindenféleképpen. Nálunk hál' Istennek a választókerületi elnökség ügyesen és demokratikusan mindig kitűzi azt a célt, amit szeretne elérni, ezt általában el is éri. Nem kicsi célt tűztünk ki most sem magunk elé. A cél az, hogy ne csak a 5 évvel ezelőtti Európa parlamenti választási eredményt ismételje meg a Fidesz, itt a 16. kerületben vagy országosan is, hanem ennél sokkal nagyobbat. Ugye tudjátok, 22 helyet osztanak szét, mi ebből a 22-ből szeretnénk mondjuk elhozni 26-ot nem tudunk a 22-ből, ez nem, de egy 16-17 helyet szeretnénk, legalábbis azt, hogy a kerületben legyen olyan eredmény, hogy ha mindenki országban ugyanezt az eredményt hozza, akkor ez látható legyen. Az emelje föl, arra kérem a jelenlevőket, az egyik kezét, lehetőleg a jobbikat, aki úgy gondolja, hogy ez tartható. Ó, nagyon szuper. Nos, hát akkor én semmi más nem kérek tőletek, azon kívül, hogy a mai vendégeinket, a vendégünket hallgassátok meg, hogy ezért tegyetek is akkor, legyetek kedvesek, mert nem kevés munka lesz, bármennyire is rosszul állnak a szocialisták, és bármennyire is azt mondják a közvélemény kutatók, hogy jó áll a Fidesz. Ahogy szokták mondani, az ördög nem alszik, karikás is a szeme, úgyhogy kell tenni arról. Kell tenni arról nap mint nap és minden egyes alkalommal, amikor lehetőségünk van rá, hogy igenis megmutassuk nekik, hogy Magyarország a milyen, és hiába vitarolták ők pár évig, és hiába tették tönkre, azért egyszer majd jövünk mi, és majd rendbe rakjuk, úgy, ahogy 98 és 2000 között, kettő között rendbe raktuk. Ehhez kívánok nektek sok erőt, energiát és sikert. Köszönöm szépen!
Szépen polgármester úrnak a bevezetőt. Nem beszéltünk meg előre, hogy ő miről fogja, hogy én miről fog beszélni, de 120 szigorúan adott nekem 10 percet, még meg fogok betartani. Annyit nem, igen. Tehát én is örülök, két minőségemben is köszöntök minden területit, Szinkotait, Árpádföldit, Szentmihályit, Mátyásföldit, Sashalmit, hogy itt lehetünk. Ez azért is egy különleges alkalom, mert amikor terveztük még ezt, akkor nem tudtuk, de a köztársasági elnök épp ma jelentette be hivatalosan is az Európa parlamenti választások időpontját, tehát hivatalosan is ez egy kampánynyitóvá minősül. És most még van egy kis huszonásnyi időnk, ahogy Pétertől hallottuk, az elkövetkező két hónapban sokkal több nem lesz, ami pedig szükségeltetik ahhoz, hogy jó munkát végezzük. végezzünk. Én egy pár gondolatot szeretnék önökkel veletek megosztani, ha már így együtt vagyunk, és ez egy kampányító, és valóban az ország olyan speciális helyzetben van, mint amiben van. Mondhatnám úgy is, hogy egy útelágazódáshoz ért, bár ezt a szót nem nagyon szeretnék használni. A magyar parlamentben néhány felszólalás óta, de mindenképpen ez jó alkalom arra, hogy nagyon röviden azért visszatekintsünk egy pár évre, illetve előre, hogy merre is megyünk tovább. És beszéljünk olyan kérdésekről is, mert azért többnyire együtt vagyunk, ami talán kényes. Ugye sokan vagyunk, akik megkérdezték évek, hónapok óta, hogy mikor lesz már valami, mikor csinálunk már valamit. És sokszor éreztük mi is az parlamenti képviselők, az önkormányzatban, hogy igen, bennünk is izzik a vér, érezzük magunkban a felgyülemlő, azt is merem mondani, hogy haragot, bár ezt a szót nem szeretem használni, de éreztük magunkban az elkeseredettséget, hogy megvan a kezünk. És sokan kérdezték, hogy miért tűrjük ezt. És sokáig nem tudtam rá válaszolni, de éppen nemrég még magam is egy kicsit a március 15-i ünnepünk hangulatában jöttem rá egy olyan igazságra, hogyha arról beszélünk, hogy mi az az út, ami jöttünk, és mi az az út, ami megyünk, akkor nem árt megnézni ennek az útnak, mi az egyik széle, és mi a másik széle, mert ez határozza meg, hogy mind tudunk menni. És rájöttem, hogy az egyik széle az az, amit úgy hívnak, hogy demokrácia. Ezt sokszor magunk is nagyon szűk kabátnak éreztük az elmúlt időszakban. És nemrég a nemzeti ünnepkor gondoltam végig, beszélgetés folyamán, hogy hát igen, ez a demokrácia nem csak akkor kíván a nemzettől vért, verítéket, amikor hősök harcolnak és elesnek a fronton, nem csak akkor, amikor 48-ra vagy 56-ra gondolunk, hanem akkor is, amikor békeidőben kell tűrnünk. Mert ha nem tűrtük volna, és át akartuk volna lépni ezt a vonalat, akkor nem biztos, hogy méltók lettünk volna azok áldozatára, akik ezért az országért annak idején meghaltak. Igen, sajnos be kell látnunk, hogy békeidőben is kell a demokráciáira állítkozni. Mi meghoztuk, kivártuk, nem léptük át ezt a vonalat. Én erre a magam módján büszke vagyok, mert most már azt fogom mondani, hogy látszik a cél. Az út másik fele, amit tudni kell, és amiről sokan beszélgettünk, hogy itt lehetne parlament matematikát játszani, ugye itt a sajtótájékoztató előtt is kérdések voltak, hogy akkor hogy tudunk minél előbb, lehet, hogy Gyurcsány be lehetett volna váltani egy évvel ezelőtt is, csak éppen nagyon nagy ára lett volna. Nagyon nagy ára lett volna, mert hát most hagyna sorolni, hogy kikkel kellett volna megegyezni. Mi azt mondtuk, hogy nem adjuk el a jövőt. A demokrácia keretein belül sem adjuk el a jövőt, és nem fogjuk a saját kezünket megkötni az elkövetkező 4-8 vagy akárhány évben. Kibírtuk. Azt tudom mondani, hogy kibírtuk, és most ott állunk, hogy ha nem is a cél egyenes, de inkább úgy mondom, hogy egy domb tetején vagyunk, ahonnan a másik domb tetején látszik a cél. Még át kell menni egy völgyön, ahol nem tudjuk, nem ismerjük a pontos utat, de már látjuk a cél. Közel van hozzá, nem tudjuk, hogy ez most egy Európa-parlamenti választás lesz, vagy egy, ha lehet úgy mondani, egy kétfordulós választás, mert egy hónap lesz a két választás között, vagy egyszerre lesz, de az látszik, hogy az ő váruk összedőlt. Az ő váruk összedőlt, ők már elvesztették ezt az országot, mi még nem nyertük meg, mert valóban sokat és nagyon sokat kell dolgozni. És még egy utolsó gondolatot engedjenek meg egyetetnek, ha már így együtt vagyunk, mert nem elég az, hogy visszatekintünk, és megnézzük azt, hogy milyen utat hagytunk magunknak, hanem az sem árt, ha ilyenkor egy gondolat elég arra gondolunk, hogy merre megyünk tovább. És ahogy végignézek a terembe, mi, ez a jó társaság, ha lehet így mondani, az elmúlt 6-7 évben jött össze. Sokan megkérdezik tőlem, nem mindig jó szándékkal, hogy mégis miféle társaság, hát vannak itt konzervatívak, vannak itt kereszténydemokraták, polgáriak, kisgazdák, és sorolhatnám. És ezen is sokat gondolkoztam, hogyha már látjuk a célt, akkor meg kéne fogalmazni így magunk közt egy olyan dolgot, ami igaz mindannyiunkra. Azon túl, hogy van gondviselés számunkra, létezik haza, ezen túl azért egy kis identitás, és itt is hagy egy gondolat erejéig március 15-éig, hagy menjek vissza, Mert arra gondoltam azon is egy beszélgetés alapján, hogy mi a közös bennünk. És rájöttem, hogy nem az a közös feltétlenül, hogy konzervatív vagyunk, vagy valaki nemzeti liberális, vagy csak nemzetben gondolkodó, hanem egy közös van bennünk, azt, hogy értékekben hiszünk. Hiszük azt, hogy ez a világ, ez az ország több annál semmit, hogy csak úgy kormányozzuk. Ez a kerület is több annál semmit, csak hogy egyik napról a másikra vigyük, hanem mi értékekben hiszünk. Családban, hazában, Istenben, becsületben, kitartásban, elhivatottságban. Ez a közös bennünk. És hogy ezt milyen szóval lehetne leírni, ez egy nehéz kérdés, de most egy gondolatot utolsóra fagyasszak meg veletek. Én arra gondoltam, hogy ha már forradalomról van szó, ugye aki a forradalom szavunkat ismeri, ugye az revolúció, amiről átvettük. És aki a revolúció szónak az etimológiai értelmét tudja, az evolúciónak, vagyis az előre menetelnek az ellenkezője. Vagyis mi hiszünk abban, hogy létezik valami eredettől fakadó, igaz, jó dolog, amiért érdemes ezt a politikát művelni, érdemes kiállni, és én azt hiszem, hogy ez a közös bennünk, hogy mi hiszünk abban, hogy ezt el is érhetjük. Én azt tudnám mondani, hogy ha ezt így végvezetjük, akkor mondhatnám azt, hogy mi itt, és a Fidesz, és az összes szövetséges, aki ebben a táborban van, mi vagyunk a 21. század új forradalmárai. Én ehhez kívánok kitartást és erőt. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy nem töltötte ki a 10 percet. Sokan megkérdezték, hogy mi ez a tojás az asztalon. Az egyik kedves vendég hozta, hogy ne csak a balosok kapjanak tojást. Közeledve húsvéthoz ezek csoki és húsvéti tojások, úgyhogy ezt szeretettel az egyik vendég ajánlja fel a vendégeknek. Röviden engedjenek meg egy szubjektív felkonferálást. A 16. kerületi önkormányzatban a Fidesz és szövetségesének a frakció vezetője én vagyok. Most engedjék meg, hogy felkérjem kollégámat a felszadása megtartására.
És hát látom, hogy erős a mezőny itt a 16. kerületben, mert ez a két felszólalás, vagy beszéd, vagy köszöntő, ami előttem elhangzott, ez legalább annyi gondolatot tartalmazott, mint amit én az elmúlt 3 évben frakcióvezetőként valaha is összehordtam. Ilyenkor jó érzés tudni, bár nem tudom, hogy akkor miért én vagyok a frakcióvezető, viszont jó érzés tudni, hogy a pártban ilyen emberek vannak, sőt, a párt egyik kerületi csoportjában ilyen emberek vannak, és ennyi embert lehet találni, gondolom a nézőközönségből is vannak még jó pár, akik hasonlóan szép, magas és cselekvésre serkentő gondolatokat tudnak nekünk mondani, úgyhogy köszönöm szépen a köszöntőket, és tényleg jó itt lenni, hát csak azért is, mert ilyen sokan vagyunk. Aztán innentől kezdve már nehéz helyzetben vagyok, mert igazán lehet, hogy éppen az aktuális miniszterelnök jelölt nevét kellene mondanom, de miközben jöttünk, aközben is állandóan változott, míg végül elveszítettem a falat, és most már nem tudom, hogy éppen kinél tartunk, az egész egy össznépi Fekete Péter játékhoz kell most már hasonlítani, ahol mindenki, akinek a közvéleményben felmerül a neve, az vagy kétségbe esetlen védekezik, hogy köszöni szépen, de nem kéri ezt a tisztességet. Majd elviszem őket, utána haza örülni fognak, hogy jól van, mert itt a fogom lesz egyszerre. Vagy pedig ugyan ő maga dicséretnek veszi a jelölést, de rajta kívül senki más. És úgy tűnik, hogy az MSZP ebben a kettősségben őrlődik most, Gyurcsány Ferenc szombati bejelentése óta, amit először zseniálisnak gondoltak, később kevésbé zseniálisnak gondoltak. Vasárnap talán már rájöttek, hogy lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, és azt hiszem, hogy hétfő óta pedig egyfolytában arra gondolnak, hogy őket valaki itt nagyon csúnyán átvertek. Tegyük hozzá, hogy nem először vertek őket át, de ők mindig újra és újra hinni akartak Gyurcsány Ferencnek, hiszen tudjuk, hogy 2006 tavaszán is egyszer már csúnyán átlettek verve. Nem mi lettünk átverve. a 2006-os kampányban. Nem minket csapott be Gyurcsány Ferenc, hiszen önök, akik itt vannak, nem hittek Gyurcsány Ferencnek. Akkor sem Mézes Mázos szavainak és a jövőre vonatkozó rózsaszínű elképzeléseinek, mert önök ránk szavaztak, és azokon is köszönjük a szavazataikat. Azokat a baloldali szavazókat csapta be Gyurcsány Ferenc, akik hinni akartak neki. Azért akartak neki hinni, mert úgy gondolták, hogy szocialista érzelműek, és a szocialista párt nyilván olyan miniszterelnök jelöltet fog állítani, aki az igazat mondja nekik, aki őszinte velük, és akiben meg lehet bízni. Most 2006 tavaszán a Magyar Szocialista Párt egy olyan miniszterelnök jelöltet állított, és állította a szocialista szavazók elé, aki becsapta őket, aki hazudott neki. És ez a szocialista párt nem csak, hogy akkor ilyen miniszterelnök jelöltet állított, és aztán megpróbálta ő maga is mentegetni, hiszen emlékezzenek rá, hogy 2006. május talán 26-án hangzott el ez a szövi beszéd, szocialista országgyűlési képviselők előtt kihelyezett frakciógyűlésen, és szeptember 17-éig, amíg nyilvánosságra nem került ez a beszéd, valahogyan, addig ezek a szocialista országgyűlési képviselők tudták, hogy mi az igazság. Tudták, csak úgy gondolták, hogy nem feladatuk, hogy elmondják a választópolgároknak. Úgy gondolták, hogy nem feladatuk, hogy elmondják a saját pártársaiknak, akik egyébként ugyanúgy kopogtató cédulát gyűjtöttek, ugyanúgy segítettek nekik a kampányban, és akik úgy gondolták, hogy mi baloldaliak, gondolták ők, összetartunk és őszinték vagyunk egymással szemben. Nem az. És ugyanez a szocialista párt volt az, amely 2007. februárjában megvédendő az addig csak miniszterelnökét, pártelnökét is választotta. És ugyanez a szocialista párt volt az, amely most szombaton, amikor Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy lemond a miniszterelnöki pozíciójáról, akkor állva megtapsolták, pár órával később pártelnökké választották, és ha minden jól megy, akkor április 14-én pedig benyújtanak ellene egy bizalmatlansági indítványt, és megbuktatják, mint miniszterelnök. Ez a dialektika, amely szociálisabb pártok belül vívik. Ez azért azt mutatja, hogy ma a Magyar Szocialista Párt a saját tagságával szemben sem őszinte. És ez a legsúlyosabb réteg. Ez a legsúlyosabb réteg, amelyet egy párt elkövethet a saját támogatóival szemben. Ugyanis egy pártnak közösségnek kell lennie. Olyan közösségnek, ahol vannak nehéz idők, ahol vannak olyan időszakok, amikor sok a konfliktus, sok a veszekedés, de egy valami biztos. Őszintének kell lenni egymáshoz. Akik azonos világnézetet, azonos értéket vallanak, akik közösen dolgoznak egy politikai program győzelméért, nekik össze kell tartani. Ha ott széthúzás van, ha nincs őszinteség, akkor az a párt hanyatlásra ítéltetett. És ez a helyzet a Magyar Szocialista Párttal is a saját tagságával szemben. De nem áll jobban a Szocialista Párt akkor sem, hogyha a kormányzati teljesítményét nézzük. A Magyar Szocialista Párt azt mondhatjuk, hogy 7 év kormányzás után összeroppant kormányzás terhe alatt. Mára a Magyar Szocialista Párt kiürül, rossz irányba vezette Magyarországot egy válság kellős közepére, és túl sokáig nyújtott menedéket, és nyújt menedéket még most is egy olyan miniszterelnöknek, aki 2004. szeptember-októberétől, amióta a Magyar Köztársaság miniszterelnökének mondhatta magát, csak rontott Magyarország pozícióit. A gazdasági növekedés tekintetében, az államadósság tekintetében, a munkanélküliség tekintetében, az euróhoz való csatlakozás tekintetében, vagyis minden olyan adat és tényező tekintetében, amely a jövő szempontjából fontos. 2002-ben, amikor mi átadtuk a kormányzást, akkor 53%-os volt az államadósság szintje a bruttó hazai össztermékhez viszonyítva, és csökkenő volt a tendencia. Jelen pillanatban 73% ez a szint, és egyes gazdasági elemzők szerint, ha csak radikális váltás nem következik be, akkor 88%-ra nőhet az év végéig. Vagyis dinamikusan nő az államadósság, nem csak minket folytogat az államadósság, és ez különösen nagy történelmi felelőssége a Szocialista Pártnak és személyesen Gyurcsány Ferencnek is, hanem gyermekeinket, unokáinkat, az elkövetkező nemzedékeket. Az államadósság nem csak Magyarország jelenét súlyosítja, hanem Magyarország jövőjét is korlátozza. A jövő lehetőségei közül is jó párat bezár, és sajnos ránk vár valószínűleg a feladat, hogy ezen a terhen csökkentsünk, ezeket a lehetőségeket megnyissuk. És már itt az előttem szólók hangsúlyozták a türelem és a kitartás fontosságát. Mert hogy elég gyakran járok lakossági fórumokra, és az a helyzet, hogy számtalanszor kapok én is szembehányást. Miért nem csináltunk már forradalmat? Miért nem mentünk már az utcára? Miért nem buktattuk már meg egy Gyurcsány Ferencet? Úgysem fog sohasem Gyurcsány Ferenc megbukni. Én mindig hiába valóan beszéltem ez ügyben, hogy a politikában sokak számára az a rémisztő, számomra az egyik legvonzóbb vagy legmisztikusabb, hogy nem lehet tudni, hogy mi fog következni. Egészen fontosan. Ha pontosan előre meg lehetne tudni, hogy mikor mi következik, sokkal unalmasabb lenne a politika. Egy valamiben viszont biztos voltam 2006 őszétől kezdve, amit Semmény Zsolt barátommal és frakcióvezetőtársammal együtt egy sajtótájékoztatón 2006. szeptemberében el is mondtunk, minden alkotmányos eszközt megragadunk ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc ne legyen a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Mert méltatlan erre a szerepre, mert becsapta a saját választópolgárait, és mert később is kiderült, olyan kormányzati politikát folytatott, amely nem tett jót Magyarországnak és nem tett jót a magyar nemzetnek. És sziszifuszinak tűnt ez a munka. A kitartás, a türelem végül is meghozta a gyümölcsét. Mert persze tudjuk, hogy sok-sok trükk lehetősége van még hátra a Gyurcsány Ferencnek is, és látjuk, hogy trükközni is akar, hiszen az MSZP pártelnöki székét csak megtartotta, hiszen nem lemondott, hanem konstruktív bizalmatlansági indítvány választva annak a megszégyenülését is, hogy a saját frakciója le fogja szavazni, sőt, talán így maga is ki tudja, hogy éppen lesz az ülésteremben. Bizalmatlanságot nyilván itt saját magával szemben. Szerintem ez sem abszurdabb, mint amikor az ajtót már a kártyajátékban. De egy valamit mégis fontosnak tartott, hogy a köztársasági elnöknek és önöknek, a választópolgároknak semmi közük ne legyen ahhoz, hogy a szocialista párt majd kit jelöl meg miniszterelnöknek. Tudjuk, hogy rengeteg trükk van még. De egy valamit a trükkökkel sem lehet elfelejteni. Gyurcsány Ferenc, mint miniszterelnök, megbukott. És Gyurcsány Ferenc egy bukott politikus van. Egy olyan bukott politikus, akiről amikor 2007 szeptemberében, talán emlékeznek rá, vagy van önök közül talán, aki jelen is volt, az Óbudai Hajógyári szigeten tartottunk egy az Öszödi beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulójára tartott rendezvényt, akkor azt mondtam, hogy bár sokan elkeseredettek most, de egy valami tény vigasztaló, percről percre és napról napra közelebb kerülünk ahhoz a dátumhoz, amikor Gyurcsány Ferenc távozni fog a magyar politikából. Persze nem nagy jós lehetség kell ehhez, hiszen sajnos a halálunk dátumához is percről percre és napról napra közeledünk. Mégis azt mondhatjuk, hogy egy sokak számára reménytelennek tűnő küzdelem ért véget győzelemmel. Gyurcsány Ferenc nem lesz miniszterelnöke a Magyar Köztársaságnak, mert belebukott. És nem önmagától bukott bele, hanem az, hogy ő megbukott, abban többek között az önök munkája, az önök szavazatai, az önök aktivitása, az önök kitartása, az önök türelme, az önök meggyőződése volt a döntő. 2008. március 9-én, hajlamosak vagyunk előre elfeledkezni, de 3.300.000 ember mondott megállt az akkori kormányzati politikának. És bár úgy látszott, hogy nem értenek ebből az eredményből, és 3.300.000 ember szavazópolgár véleményéből, mégis nézzék meg azóta, mi történt a magyar politikában. Szétesett a koalíció, és bár az SZDSZ-nek időnként még identitászavarai vannak, de többé-kevésbé ellenzékiként helyezi el magát a pártérképen, sajnálatos módon a döntő pillanatokban mindig valahogy a kormánypárti lényeg került. De szétesett a koalíció, nem történt érdemleges kormányzati lépés, kisebbségi kormány alakult, emlékeznek még a definíciós kísérletetek, nyitott baloldali egypárti kormányzás és egyéb ilyen szómágia termékekkel próbálták megtéveszteni a közvéleményt. Ha még emlékeznek rá, 2008. augusztusában született egy Gyurcsány Ferenc által jegyzett fizetett politikai hirdetés, Népszabadság mellékleteként jelent meg. Szeptemberben beindultunk címmel, egy óriási kampányt indítottak el, hogy ezt október elején csalódottan leállítsák azt. Az október hónap az ötpárti egyeztetések különböző csúcsok jegyében telt, amikor Gyurcsány Ferenc úgy gondolta, hogy a kritikus döntések meghozatalánál sokkal fontosabb az, hogy kamerák keresztüzében iszonyatos munkát e-mailve, különböző találkozókat szervezzen, és ott meglehetősen hosszú, ám tartalmatlan beszédeket mondjon. És decembertől, amikor már a költségvetést is elfogadták, szépen lassan belesüppettünk a teljes kormányzati tehetetlenségbe. És itt vagyunk most is. Ezért ilyen súlyos a helyzet ma Magyarországon. Európában az egyik legsúlyosabb helyzet a magyar helyzet. Nézzék meg a lengyeleket, nézzék meg a szlovákokat, nézzék meg a cseheket vagy a szlovéneket, őket is érinti a gazdasági válság. De ezek az országok már arra készülnek, hogyha beindul a konjunktúra Európában, akkor ők készek legyenek, és rögtön élvezhessék annak a hasznait. És nézzék meg, mi mit csinálunk. Nekünk szeptember vége óta magyarázzák, hogy az előrehozott választás az túl sok időt venne el Magyarország életéből, és ennyi idejű tehetetlenkedést nem engedhetünk meg magunknak. Mondják, több mint 6 hónapja, és tehetetlenkedünk egyfolytában. Mert hogy pontot kellene tenni már ennek a haláltusának a végére. Ez a ciklus, ez tulajdonképpen már véget ér. Csak nem akar abban maradni. Azért, mert a szocialisták semmitől sem rettegnek jobban, mint hogy egyszer a választópolgárok szemébe kell nézni, és el kell számolniuk ezzel a 7 évvel, amelynek eredményeként Magyarország, amely egykor virágzó ország volt, amely a térség mintadiákja volt, éllovasa volt, mára egy lesajnált, gyenge, csalódott és kiábrándult országában. Karikatúrák jelennek meg dolgok Szlovákiában, Csehországban. Kényszeredetten határolnak el tőlünk azok a partnerek, akik korábban igényt tartottak a társaságunkra és büszkék voltak a velünk való együttműködésünkre, és Magyarország a gyenge ország. Magyarország ma olyan megaláztatásokat kénytelen elviselni, mint hogy a köztársasági elnökének nem engedik leszállni a repülőjét, hogy frosztézzák a politikusai külföldön, és nem tudja megvédeni magát. Ezért pontot kell tennünk ennek a korszaknak a végére, és meg kell nyitnunk egy új fejezetet, erős Magyarország fejezetét. Meg kell nyitnunk egy olyan időszakot, amikor végre, akárcsak az 1998-al kezdődő kormányzati ciklusban, megteremtjük a tartós gazdasági növekedés alapjait, megteremtjük a teljes foglalkoztatottság alapjait, azaz munkahelyet teremtünk, mikrokis és középvállalkozások megsegítésével beindítjuk a gazdasági növekedést, és fenntarthatóvá is tesszük ezt a gazdasági növekedést. Erős Magyarországra van szükségünk, mert csak az erős Magyarország szolgálja a jövőbeli céljainkat. És én azt hiszem, hogy mindenfajta ideológiai állóháborúnál is a legjobb propaganda a jó kormányzati politika. Kérdezzék meg szocialista ismerőseiket, baloldali szavazótársaikat, hogy félretéve az ideológiai ficamokat és becsípődéseket. Mikor éltek jobban? 99-ben, 2000-ben, 2001-ben, vagy 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban? Mikor tudtak felvenni otthonteremtési támogatást? Kedvezményes kamatra. Mikor tudtak részesülni a Széchenyi terv támogatási rendszeréből? Mikor tudták beindítani a vállalkozásaikat, vagy fejleszteni a vállalkozásaikat? Mikor tudtak a gyerekeik után az adójukból visszatérítést igényelni? Mikor volt lehetőség arra, hogy a diákhitel még megfizethető kamat mellett felvehető legyen? Mikor éreztük még úgy, hogy Magyarország előtt nagy jövő áll? Hogy ismét végre le tudjuk küzdeni a 20. század tragédiáit és terheit, és a 21. században miénk lesz. Emlékeznek rá a 2002-es választási kampányban a szlogenünkre, a jövő elkezdődött. Emlékeznek rá, hogy 2002-ben a szocialisták azzal kampányoltak, hogy 50%-kal fogják emelni a közalkalmazotti béreket. És akkor az hihetőnek tűnt, és meg is csinálták. Ha ma valaki előállna egy ilyen választási ígérettel, hogy 50%-kal akarja emelni a közalkalmazotti béreket, szerintem helyben becsuknánk, és senki nem minden neki. Ennyit változott az idő. Ennyit változott Magyarország helyzete. De meg kell nyitnunk ismét a lehetőség időszakát, olyan kormányzati politikát kell folytatni, amely Magyarország összes polgára számára lehetőséget nyújt a boldogulásra. Minden becsületes ember a munkájából meg tudjon élni, érdemei alapján tudjon boldogulni, és lehetővé tudjuk tenni, hogy ismét gyarapodjon Magyarország. Hogy Magyarország ismét a gyarapodás útjára lépjen, és végre most már lezárjuk ezt a 7 éves, nevezzük eufemisztikusan kínos epizódot, forduljunk a jövő felé, és végre megkezdhessük az alkotó. Ehhez van szüksége a választásokra, hiszen ez választópolgári felhatalmazás nélkül nem megy. És ezért félnek a szocialisták a választásoktól, mert ezt nem akarják megérni. De nekünk ki kell vívni az érvek erejével, meg kell győznünk a parlamenti képviselőket, akik most még nem hajlandóak megszavazni az országgyűlés felosztatását, és én bízom abban, hogy még az idén el tudjuk érni azt, hogy előrehozott választások legyenek, és egy új, a társadalom többségének bizalmát élvező kormány alakuljon. Köszönöm szépen a figyelmet! Az első kérdés. Ha adja Isten, most lennének a választások, és kétharmaddal győzne a Fidesz, nem félre attól, hogy a jövő évi önkormányzati választásokon elveszik ez az előny ebben a gazdasági helyzetben. Én nem tudom, hogy... Tehát, hogy csak akkor kellene félnünk attól, hogy elveszítjük a népszerűségünket, hogy a kétharmaddal győzünk. Ez egy nehéz kérdés szerintem, és ne tápláljon senki se illúziókat e tekintetben, nem fogunk kétharmaddal győzni. És tudom, hogy általában a rossz hír hozójára szoktak haragudni, de a magyar választási rendszer nagyon-nagyon nehézé teszi a kétharmados győzelmet. Az egyéni választókerületi és a listás része a választási rendszernek arra van kitalálva, hogy kompenzálja a veszteseket, különösen kétpárti pártrendszer esetében, és nagy valószínűséggel ugye két pártrendszer lesz, ha nem is olyan értelemben, hogy csak két párt lesz az országgyűlésben, ezt most nem tudjuk pontosan, lehet, hogy ez is így lesz, de az biztos, hogy mindenképpen a két párt lesz támogatottságát tekintve lényegesen magasabban, mint az esetekbe jutó többi párt. A helyzet az, hogy szerintem jó esélyünk van most arra, hogy nagy többségünk legyen a következő országgyűlésben, és minimális esélyünk van arra, hogy kétharmadunk legyen. Mert olyan a magyar választási rendszer, hogyha mi egyéni választókerületekben nagyon győzünk, nagyon sok egyéni választókerületet nyerünk meg, akkor a listán az MSZP tudja ezt kompenzálni. A második helyek révén, ami az egyéni választókerületben bejön, vagy a töredék szavazatok révén. Tehát egyrészt arra kérek mindenki, hogy ezt a kétharmadot, ezt ne nagyon vegye realitásnak. Ugyanis el lehet veszíteni mindegy választást, hogy nagyon megnyerjük, csak előtte többet képzeljük. És ha mindenki beleírni magát a kétharmadba, akkor utána nagy csalódás van azáltal, hogy sima többségünk van. Elég kemény munka kell ahhoz, hogy sima többségünk legyen. A kétharmadra én most nem látok reális esélyt. De hogy félünk, de... Igen? Hát akkor nézzék meg a Fidesz.hu. És hasonlítsák össze a kettőt. És nézzék meg, hogy a Fidesz.hu-n hány Jobbik ellenes cikket találnak, és nézzék meg a Jobbik.hu-t, hogy ott hány Fidesz ellenes cikket találnak. És akkor szerintem össze lehet hasonlítani, ki utasítja el a másikat, és ki támadja a másikat. Az a helyzet, hogy a Jobbikban élesebben támadja a Fidesz, mint az MSZP-t. És én ezt nem tudom hová tenni. Szerintem a következő választásoknak egyetlen alapvető kérdése van. Ki fogja irányítani az országot? Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc? És ebben nincsen mellébeszélés. Ebben nincsen mellébeszélés, mert aki azt mondja, hogy egyik se, az valójában Gyurcsány Ferencet segíti. Lehet tiszta, becsületes, őszinte ember, de aki ma nem a jobboldal egységére szavaz, az veszélyezteti a kormányváltást. Nézzék meg, 2002-ben mi volt a helyzet. 0,7% volt az MSZP és a Fidesz listás eredménye közötti különbség. És közben a miép 4,5%-ot ért el. Ha csak 1%-nyi miép szavazó, a Fideszre szavazott volna, akkor a Fidesz alakít kormány 2002-ben, és megmenekültünk volna ettől a 7 évről. Ez a helyzet. És az igazság, hogy nekem barátai, ismerőseim, csoporttársaim, Veszprémben vagyok Fidesz csoportelnök, mesélik nekem, hogy Jobbik rendezvényeken a Fidesz támadják. Gyakorlatilag másból nem áll egy Jobbik rendezvény, mint hogy azt magyarázzák, hogy mennyire nem csinálunk semmit a parlamentben, mutyizunk a szocialistákkal, nem kell rám szavazni, mert az emberek vagyunk, korruptak. Ez az ellenzéki szolidaritás. Én ezt valahogy nem így képzelem el. Úgyhogy én szerintem először a Jobbiktól kérdezzék meg, hogy ő nekik mi vagyunk van velünk, és akkor utána erre visszatérhetünk. Miért ilyen gyenge a kommunikációja a Fidesznek? Alig hallani a programról, tervekről, az embereket meg kell nyerni. Hát itt viszont akkor egy kicsit menedékként utalnék a közvéleménykutatási adatokra. 2006-ban, amikor mi ezt a ciklust elkezdtük, akkor Gyurcsány Ferenc toronymagasan a legnépszerűbb politikus volt. Most Gyurcsány Ferencnek 18%-os a népszerűsége. 18%. 18%, ami kétségtelenül ő is sokat jól van. De van statisztikai hivatal is. És ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc történelmi mélységi rekordot állított föl. Hivatalban lévő miniszterelnök ennyire népszerűen még nem volt, mint amennyire Gyurcsány Ferenc. Kétségtelenül ő sokat dolgozott rajta. De azért egy kevesebb mi is tettünk, és szerintem a Fidesz kommunikáció is tette, legalábbis ha már a mi erőfeszítéseinket annyira nem is értékelik, akkor a Szijjártó Péterét értékeljük, aki kell naponta három sajtótájékoztatókkal. Azt pedig, hogy nincsen programunk, hát nézzék, ez könnyű mondani. Ha megnézzük, hogy az MSZP-nek van-e programja, akkor nekem erős kétségeim vannak. A miénk az ott van a honlapon, letölthető, bárki elolvashatja a mi elképzeléseinket. És hogyha megnézzük a Medián végzet, ami azért olyan Fidesz közeliséggel nem nagyon vádolható, a Medián nevű közvéleménykutató cég végzett egy felmérést programok kapcsán, az emberek több mint 50%-a a Fidesz programot tartotta a legjobbnak, és most is úgy gondolja, hogy válságkezelésben a Fidesznek vannak a legjobb javaslatai. Én azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond. Egy szocialista persze, hogy azt mondja, hogy a Fidesznek nincsen programja. Egy ellenzéki pártot mindig ezzel lehet vádolni, hogy nincsen programja, ugyanis ellenzékiség és kormánypártiság között egyetlen, behozhatatlan különbség van. Egy kormánypárt, még ha nincs is programja, de cselekvő pozícióban van. Döntéseket hozhat, úgy tűnik, mint a csinálva lenne. Gyurcsány Ferenc ilyenkor felszokta tűrni az ingulját, emlékeznek rá, zaklatottan sétál föl alá a képernyőn, és időnként mond valamit. Ők úgy gondolják, hogy ilyenkor kormányoznak. Egy ellenzéki pártnak nem adatik meg a cselekvés lehetőséget. Egy ellenzéki párt a nyilvánosság erejével élhet. Mi annyit tudunk csinálni, hogy érvelünk, beszélünk, megpróbáljuk meggyőzni az embereket. És azt kell mondani, hogy az elmúlt három évben biztos, hogy lehetne még ezen javítani, de többé-kevésbé sikerült az embereket meggyőzni.